Megteszem, ami csak tőlem telik, válaszolta József. Csak azért, szólt a kicsi, hogy lecsillapítsd nyugtalanságomat és eloszlasd csodálkozásomat megnyilvánult tudásodon és pontosságra valló intézkedéseiden. Testvéreim nevét és az enyémet, valamint születésünk sorrendjét úgy tudod betéve, mint a vízfolyás, olyannyira, hogy akadozás és tévedés nélkül fel tudod sorolni őket, mint ahogy atyánk mondotta, hogy majdan mindenütt a földkerekségen meg kell tanulniuk a gyermekeknek, mert Isten kiválasztott törzse vagyunk. De hát honnan tudod mindezt, és hogy van az, hogy nyugodt házgondnokod ki tudja jelölni helyünket az elsőszülöttnek az ő elsőszülöttsége és a legifjabbnak az ő ifjúsága szerint? Ó, felelt a vásártartó, ti csodálkoztok rajta. Pedig egészen egyszerű. Mert látod, itt van ez az ezüst cserleg, ékírás rajta, ebből iszom, ebből mondok jövendőt. Megvan ugyan a magamhoz való eszem. Talán még élesebb is az átlagosnál, mert hát vagyok, aki vagyok, és fáraó is csak a királyi székkel akar nálam nagyobb lenni. És mégsem tudom, hogyan boldogulnék a serleg nélkül. Bábel királya ajándékozta még fáraó atyának, ezen nem magamat értem, pedig az én címem is fáraó atya, de fáraó maga bácsikájának szokott nevezni, hanem igazi atyát értem, vagyis nem a mennyeit, hanem a földit, fáraó elődjét, Nebmaré királyt. Bábel királya ennek küldte serleget születésnapi ajándékul, és így szállt az én uramra, aki kegyeskedett engem megörvendeztetni véle. Ez aztán valami, aminek igazán hasznát vehetem, mert rendkívül hasznos tulajdonságokkal teljes. Ugyanis megmutatja nékem a múltat és a jövendőt, ha olvasok benne, átlátszóvá válnak a világ titkai, és feltárja előttem minden viszonylatát, mint például születésetek rendjét, melyet könnyedén kiolvashatok belőle. Bölcsességem javarészét, csak nem mindazt, ami meghaladja az átlagot, e serlegből merítettem. Ezt persze nem kötöm mindenkinek az orrára. De, minthogy te vendégem és szomszédom vagy asztalomnál, hát néked elárulom. El se hinnéd, hogy ez a serleg, ha ügyesen bánok vele, távoli vidékek képét mutatja meg nekem, s azt is, ami ott valaha is megtörtént. Írjam le neked anyád sírját. Tudomásod van róla, hogy halott? Testvéreid elmondták nekem, hogy a kedves, akinek orcája úgy illatozott, mint a rózsaszirom, már korán nyugatra ment. Nem akarom elhitetni veled, hogy erről természetfeletti úton értesültem. De most a szemlélet serlegét csak a homlokomhoz kell emelnem, lád, így, és közben azt akarom, hogy anyád sírját lássam, és már abban a pillanatban látom is oly világosan, hogy magam is elcsodálkozom rajta. Ám a világosságot a reggeli nap árasztja, melynek fényében jelenik meg előttem a kép, és hegyek is vannak ott, és egy város hegyen, hajnali sugárban, nem is messze, csak egy dűlő földnyi távolságra. Kőgörgetek között kis szántóföldek húzódnak, jobbra meg szöllős domb emelkedik, előtte vakulatlan fal. És a fal mentén eperfa nőtt, öreg már, és részben odvas, hajlott törzsét kövekkel támasztották meg. Soha senki nem láthatott élesebben egy eperfát, mint ahogy én ezt az eperfát látom, amint a hajnali szellő játszadozik a lombjával. A fa mellett pedig ott van a sír és a kő, melyet ott édesanyád emlékére állítottak. És íme valaki térdel azon a helyen, és halotti áldozatot tett oda, vizet és kalácsot. Nyilván ezé a valakié a hátas szamár, amely a fa alatt várakozik, amolyan kedves jószág, fehér a füle. Igen. A füle beszédes, és sörénye a homlokán belenőtt barátságos szemébe. Magam sem gondoltam, sem a serlegről el nem hittem volna, hogy ilyen világosan megmutatja majd mindezt nékem. Ez anyát sírja. Vagy nem? Ez az, válaszolta Benjamin. De kérlek, uram, te csupán a szamarat látod világosan, a gazdáját pedig nem. Őt, ha lehet, még világosabban látom, felelte József. De hát mi látni való van rajta? Inkább csak kamasz még, sokha 17 éves, ahogy ott térdel és áldozatot mutat be. Vállára tarka ünneplőt vetett a több filkó. A köntösben mindenféle kép van beleszőve, és a feje is tökkel ütött, mert azt hiszi, csak úgy elmegy könnyedén egy kis sétalovaglásra, pedig a romlásba indul, és a sírtól csak néhány napi járóföldre a saját sírja várja. Ez az én József bátyám, szólt Benjamin, és szürke szeméből majd kicsortul a könyv. Ó, bocsáss meg! Kérlete szomszédja ijedten, és letette a serleget. Ha tudom, hogy elveszett bátyád, az nem beszéltem volna róla ilyen fitymáló hangon. És amit a sírról mondtam, az övéről tudnélik, azt nem szabad, hogy súlyosan, hogy túlzott komolysággal felfognod. Az a sír persze komoly vere, mély és sötét, de nincs igazán jelentékeny ereje, hogy véglegesen elnyelje az embert. Tudnod kell, hogy természeténél fogva üres. Üres a verem, amikor zsákmányára lesz, és ha oda mégy, amikor már elnyelte, akkor újfent üres. A követ elgördítették róla. Nem mondom, hogy a verem nem síratni való. Sőt, hangos jajveszékelést is megérdemel, mert létezik, mert komoly, mélységesen szomorú intézménye a világnak és az ünnepi történetnek a maga óráján. Sőt, addig is elmegyek, hogy azt állítom, tiszteletadásból a verem iránt ne is mutassa az ember, hogy tudomása van természetes ürességéről és arról, hogy nem tud véglegesen elnyelni bennünket. Ez nem lenne illendő ilyen komoly intézménnyel szemben. Csak sírjunk és jajveszékeljünk hangosan, és csupán suttyomban bízzunk benne, hogy nincs is olyan sírba hanyatlás, amelyet ne követne, ami vele jár, a feltámadás. Milyen töredék lenne is az? És milyen tökéletlen ünnepi történet, amely csak a sírig tartana, és nem lenne út onnan tovább? De a világ nem tökéletlen, hanem teljes. És az ünnep is teljes, és bizalommal, sziklaszilárd bizalommal vagyunk mindenhez, ami teljes. Ezért ne is törődj többé azzal, amit bátyád sírjáról mondottam, hanem légy bizalommal. Azzal megfogta Benjamin karját a csuklóján, kissé felemelte, és a laza kézzel legyezett a levegőben úgy, hogy szellő kerekedjék. Ettől aztán a kicsi szörnyen elborzadt. Leírhatatlan állapota most már nem fokozódhatott tovább, és éppi bizonyos volt, hogy ezt soha nem írhatja le senki. A lélegzete elállott, szemek könnybe lábadt, és összevonva szemöldökét erőlködve merett könnyein át a gabona fejedelmének arcába, könnyek és összeráncolt szemöldök, ettől teljességgel leírhatatlanná válik az ember arc kifejezése, s hozzá még a szája is tátva maradt, mintha kiáltani akarna, de a kiáltás benne rekedt volna. Ehelyett a kicsi feje kisé oldalt billent, szája becsukódott, szemöldöke kisimult, és könnyes tekintete már csupán egyetlen nagy esdeklő kérésé vált, amely elől persze a másik, a fekete szempár ismét visszavonult szemhéja mögé, elutasítón bár, de ha az ember akarta és nyugodtan megmerte tenni, mégis valamit titokban bizalmasan közölt igenlés félét is láthatott ebben a szemlehúnyásban. Most aztán jöjjön valaki, és írja le, mi lakozott ekkor Benjamin lelkében. Egy ember lelkében, aki már a hit küszöbén áll. Hát most hamarosan asztalt bontok, hallotta a fejedelem szavát. Íz lett a lakoma, remélem mindnyájatoknak egészségére vált, de most vissza kell mennem hivatalomba, és estig ott maradok, ti pedig testvérek. Nyilván holnap hajnalban hazafelé indultok, ha már megkaptátok a terményeket, mindazt, amit kiutalok majd nektek. Élelmet ezúttal 12 családnak, atyátok házának és a tieiteknek. Szívesen elfogadom érte pénzeteket fáraó kincstára számára. Mit is akarnátok egyebet? Én az Isten üzleteit intézem. Éj boldogul, ha nem látnálak viszont. De mellesleg és jó szándékkal szólván, tulajdonképpen miért is nem szánjátok rá magatokat és cserélitek el hazátokat ezzel az országgal? Miért nem telepedtek le Egyiptomban atyástól, fiastól, feleségestől, unokástól, mind a 70-en, vagy akár hányan vagytok, hogy fáraó legelőin éljetek meg? Ezt javaslom én nektek. Gondolkozzatok rajta, korán sem lenne ostobaság. Kijelölnének majd ott jó legelőket a számotokra, csak egy szavamba kerül, itt én parancsolok, hiszen tudom, van valami abban a Kánaánban, ami a szívetekhez nőtt. Tehát végtére is Egyiptom földje, ez a nagyvilág, Kánaán meg csak egy zug, ahol semmiképpen sem tudják, hogy kell élni. Tehát ti fürge népség vagytok, nem begyöpösödött polgárok. Telepedjetek ide délre. Itt jól él az ember, és szabadon tehet vehet az egész országban. Így szól a tanácsom, akár megszívlelitek, akár nem. Most azonban már iparkodnom kell, hogy meghallgassam azok könyörgését, akik nem gondoskodtak a jövendőről. Ilyen világias szavakkal búcsúzott el a kicsikétől, mialatt egy szolga vizet öntött a kezére. Aztán felállt, valamennyiöktől elköszönt, asztalt bontott a lakoma után, amelyről meg vagyon írva, hogy megittasodának ő nála. De csak virágos kedvük kerekedett. Megrészegedni még a vad ikrek sem merészeltek volna. Csupán csak Benyámin volt az, aki megittasult, de ő sem a bortól. A megrekedt kiáltás. A testvérek ezúttal sokkal derűsebb hangulatban indultak vissza hazájukba, mint az első alkalommal, Menféből a sóstavak és a határ erődítések felé. Minden olyan jól ment, hogy jobban már nem is mehetett volna. Az országura egyértelműen elragadónak mutatkozott, Benyámin ép és egészséges volt, Simeont kiváltották, és becsületben felmentették őket a kémkedés vádja alól. Pedig olyképpen, hogy együtt ebédelhettek a hatalmat gyakorló férfiúval és nemes uraival. Ez igen jó kedvűre hangolta őket, szívüket könnyűvé és büszkévé tette. Mert hát, az ember olyan, hogyha egy dologban tisztázták és ebben a pontban dicsérettel igazolták ártatlanságát, nyomban úgy véli, hogy általában is ártatlan, és teljesen megfeledkezik arról, hogy még egy más is van ezen felül a rovásán. A testvéreknek meg kell bocsátanunk, hiszen azt a bal szerencséjüket, hogy kémgyanúba keveredtek, önkéntelenül is a régi bűnnel hozták kapcsolatba. Ezért nem csoda, hogy amikor felmentették őket amabban, úgy tetszett nékik, hogy már ez el is évült. De hamarosan tapasztalniuk kellett, hogy ilyen olcsón nem úszhatják meg a dolgot, és nem vonulhatnak el szabadon 12 családra való kifizetett élelemmel degeszre tömött zsákjaikban, hanem szalagot húznak magukkal, amely visszarántja őket új bajokba. Egyelőre persze virágos volt a kedvük, és szinte trillázhatnékjuk kerekedett elismert és megbecsült ártatlanságukban. A szállítások házában Mai Szachmen nyugodt felügyeletével ismét ingyen ebédet és barátságos megemlékezésül útravalót is kaptak. Úgy indultak útnak, hogy mindennel ellátták őket, amire szükségük volt. hogy bizakodó lélekkel léphessenek atyuk elé, Benyáminnal, Simeonnal és élelemmel, és az élelem, melyet a nagy vásártartótól kaptak, most bizonyos értelemben 12. testvérüket pótolta, aki hiába csak nem akart megkerülni. De hála ártatlanságuknak legalább 11-re fokozták ismét létszámukat. Ilyen volt a testvérek hangulata, vagyis Lea fiaié és a szolgálók fiaié, ez könnyen leírható. De Rákel fiának lelki állapota leírhatatlan marad. Amihez néhány ezer éven keresztül senki sem érzett magában bátorságot, ahhoz valóban mi is jobb, ha nem nyúlunk hozzá. Erről elég annyi, hogy a kicsi éjjel a fogadóban a szemét is alig hunyta le, s ha olykor-olykor egyszer-egyszer mégis, akkor zavaros és bolondos álmok közepette, melyek ismét csak megnevezhetetlenek maradtak. Vagyis, hogy lenni lett volna nevük, kedves és szép, csak éppen teljességgel bolondos nevük volt, úgy hívták őket József. Benóni álmában látott egy embert, abban József volt. Hogy lehetett volna itt leírásra még csak gondolni is? Emberek gyakran találkoztak istenekkel, akik egy jó ismerős személyének álarcát öltötték magukra, és azt akarták, hogy jó ismerősként bánjanak velük, maguk azonban ismeretlenek akartak maradni. Itt éppen fordítva történt. Itt nem az ismerős emberin derengett át az isteni, hanem a mennyein és az istenin a gyermekkorból meghitt ismerős. Ez öltötte magára az idegen fenség jelmezét, és nem akarta, hogy ráismerjenek, hanem visszavonult, tilton lehunyódó szemhéja mögé. Jól jegyezzük meg, az álcázott nem azonos jelmezével, amely mögül kikukkant. A kettő különböző marad. Egyiket a másikban felismerni nem jelent annyit, hogy kettejükből egyet csináljunk, és szívünkön azzal a kiáltással könnyítsünk, hogy ő az. Ezt az őt még korán sem lehet megalkotni, noha a szellem remegve küszködik megformálásáért, és a kiáltás megrekedt Benjamin szívében, amelyet persze majdhogy szét nem feszített, bár tulajdonképpen még létre sem jött. Úgyhogy még nem is volt kiáltás, nem volt egységes alanya és állítmánya, éppen ez volt a leírhatatlan. Ez a szívet szétfeszítő, hangtalan kiáltás nem tehetett mást, mint hogy éjjente zavaros és bolondos álmokba oldódjék. Amikor azonban ezek anyagából reggelente ismét nyomasztó felemás létezésé állott össze, már szerzett magának annyi kimondható tárgyasságot, hogy Benjamin nem értette, miképpen vállalhatnák a felelősséget, hogy most elutazzanak, és ezt itt csak úgy visszaadják. Hát nem indulhatunk útnak csak úgy, az örökké való nevében, kiáltott fel magában. Hiszen itt kell maradnunk, és ezt szemügyre vennünk, ezt a férfiút és viceistent, fáraó nagy vásártartóját. Hiszen ideje, hogy egy kiáltás hangozzék el, jól lehet néma még, de csak nem térhetünk véle szívünkben haza atyánkhoz, hogy úgy éljünk otthon, mint egykor, pedig a kiáltás csak nem születőben van, hogy felhangozzék és betöltse az egész világot. Ereje elég iszonyatos ehhez. Nem csoda, hogy szívemben megrekedvén majd, hogy szét nem feszíti. És bajában a nagy darab Rubenhez fordult, hogy tágra nyílt szemmel megkérdezze tőle, vajon valóban úgy véli-e, hogy induljanak útnak ismét hazafelé, vagy nem úgy látja-e talán, hogy itt még nem készültek el teljesen valamivel, helyesebben egyáltalán nem készültek el, és e nyomós okból nem jobb-e, ha még itt maradnak? Hogy, kicsi? Kérdezte Ruben. Mit értesz nyomós okon? Mindent a legjobban elvégeztünk és beszereztünk, és ama férfiú kegyesen elbocsátott bennünket, mint hogy téged elébe vezettünk. Most aztán sürgősen meg kell térnünk atyánkhoz, aki már vár reánk, és aggódik érted, hogy hazavigyük, amit megszereztünk, és neki ismét legyen áldozati cipója. Emlékszel még, mennyire megharagudott ama férfiú? Időn megtudta Jákob panaszát, hogy olaja kifogy mécseséből, és sötétben kell hálnia. Igen, igen, felelte Benjamin, emlékszem még. És sietve feltekintett nagy darab testvérének ábrázatára, amelynek erős izomzata ott, ahol nem fette szakál, szokása szerint mogorván megfeszült. De egyszerre csak észrevette, vagy csalódott volna, hogy tekintete elől a gyulladt Lea szemek a hunyorgó szemhéj mögé kezdenek visszavonulni, elutasító igenléssel, egészen úgy, ahogyan azt előző nap egy másik szempáron látta. Nem szólt többet semmit sem. Lehet, hogy csak ráismerni vélt a jelre, mert tegnap és azóta is álmában folytonosan látta. És úgy lett, ahogy tervbe vették, felkerekedtek, nem akadt szó, amellyel bárki is előadhatta volna a javaslatot, hogy maradjanak még, és ez nagyon fájt Benjaminnak. Éppen az fájt neki, hogy ama férfiú kegyesen útjukra bocsátotta őket. Az volt a nagy bánata, hogy hagyta őket útnak indulni. Csak úgy. Ismét elindulni. Hiszen még nem volt szabad elindulniuk semmi áron. De persze, ha ama férfiú tűrte, hogy felkerekedjenek, akkor elindulhattak. El is kellett indulniuk. És el is indultak. Benjamin Ruben oldalán ügetett joggal, mert is ők jó néhány vonatkozásban egy párt alkottak. Nem csak mint a legidősebb és a legfiatalabb, mint nyakig láb és hüvelyk Matyi, hanem sokkal bensőségesebb viszonylatban. Abban, ami a már meg nem levőhöz, s már meg nem létéhez fűzte őket. Nem titok előttünk, hogy mi mogorván gyengéd érzés táplált Ruben mindenkor atyuk báránya iránt, és tanúi voltunk különös és őt testvéreitől elkülönítő viselkedésének József szétszaggattatása és sírbaszállása alkalmával. Látszólag teljes lendülettel vett részt mindebben, mint ahogy részt vett cinkosságok esküjében is, a szörnyűségesben, melyel a 10 testvér kötelezte magát, sohasem fogja akárcsak egy hunyorítással, sziszenéssel vagy pisszegéssel sem elárulni, hogy a ruhafoszlányon nem a fiú vérét, hanem az állatét küldötték el atyuknak. De az eladásban Rubennak nem volt része. Nem volt ott a helyszínen, hanem másutt. És ezért elképzelése József már meg nem létéről még testvéreinél is homályosabban derengett, amely elég homályos és ködös volt, noha egy vonatkozásban mégsem volt eléggé az. A testvérek tudták, hogy a fiút eladták vándoroknak, és ezzel egy kisé túl sokat is tudtak. Rubennak megvolt az az előnye, hogy erről nem tudott. Mert amikor Józsefet eladták, ő az üres veremnél tartózkodott, és egy üres verem mégis másképpen fűzi az embert egy már meg nem léthez, mint az, hogy eladtuk áldozatunkat, vigyék, amerre tetszik, távoli ködös szemhatárok felé. Röviden. Akár tudott róla nagy darab Ruben maga, akár nem. Ő ültette el és táplálta annyi éven át a remény csíráját, és ez kötötte össze, megkerülvén a többi testvért, Benjaminnal, az ártatlannal, akinek semmiben sem volt semmilyen része, s aki számára csodált bátyjának már meg nem léte, sohasem volt más valami, mint bizakodás tárgya. Nem csenge még fülünkben annyi év távlatán keresztül is, amint gyermek hangocskáján így szól a megtört öreghez, vissza fog jönni, vagy maga után vitett bennünket is. Ennek már jó 20 esztendeje, de a reménység épp oly kevéssé tűnt el közben a szívéből, mint ahogy szava visszacseng ma is a fülekbe, és még csak nem is tudott az eladásról, mint a kilencek, akik megkötötték az üzletet, de az üres veremről sem, melyből a sírba szálltat elvégre is ellophatják, hanem csak úgy, mint atyjuk, mindössze annyit tudott, hogy József halott. Ez pedig tulajdonképpen semmi alapot nem adott a reménykedésre. De úgy látszik, a remény ott virul ki a legpompázóbban, ahol a legsoványabb a talaja. Benjamin Ruben mellett ügetett, és bátyja útközben megkérdezte tőle, ugyan mit is beszélt vele ama férfiú az ebédnél. Ő ugyanis, mint legidősebb, túl messze ült tőlük. Mindenfélét, felelte a legifjabb. Ő meg én elmeséltük egymásnak, mennyi rossz fát tettek gyerekeink a tűzre. És ezen nevettetek, mondta Ruben. Mindenki látta, hogy csak úgy gurultak a nevetéstől. Azt hiszem, az egyiptomiak csodálkoztak. Ők jól tudják, hogy ez a férfiú elragadó, válaszolta kicsi. És mindenkit annyira tud szórakoztatni, hogy az ember megfeledkezik magáról és vele nevet. Mi meg azt tudjuk, felelte Ruben, hogy képes másféle is lenni, és igen kényelmetlenné válhat. Az már igaz, szólt Benjamin. Ti aztán tudnátok erről mesélni.